így volt a múltban, és így lesz a jövőben is. Annak ellenére azonban, hogy az emberek bonyolult terveket készítenek a politika, a társadalom és a kultúra terén, ez a vers minden jogat Vinuthának, ostobának nevezik. Az anyagi világról a Bhagavad Gita azt mondja, dukhálanyagsásot. Az az ideiglenes és szenvedéssel teli. Ezek az ostobák azonban szukhálaja, már boldog helyé akarják változtatni, mert nem tudják, hogy minden az anyagi természet elrendezéséből történik, amely a maga módján működik. Prakriti kriyamánán róla karma szabályosa, a hánkara mintahát már kartára, amit imányodjék. A hamis ego által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötőrei végzi azokat. Bhagavad Gita 3.27. Az anyagi természet feladata, aki személyesen Durgának hívnak, hogy az, hogy megbüntesse a démonokat. Bár az asurák, az istentelen démonok is küzdenek a létükért, Durga istennő, aki 10 kezében különféle fegyvereket tart, hogy büntetés mérjen rájuk, maga támadja meg őket. Durga istennőt egy oroszlán viszi a hátán, a szenvedély és tudatlanság kötőerői. Mindenki fáradtságos küzdelmet vív, hogy áthatoljon a szenvedés és tudatlanság kötőerein, valamint, hogy felülkerekedjen az anyagi természeten. A természet törvény azonban végül mindenkit legyőzne. Az anyagi és a lelki világ között van egy Vajitarani nevű folyó. Ahhoz, hogy átjussunk a túlpartra a lelki világba, át kell kelnünk ezen a folyón, ami rendkívül nehéz feladat. Az Úr a Bhagavad Gita-ban 7.14. Kijelenti Dajmi és a Gormai Homályi Dorottyaja. Az anyagi természet három kötőjeléből álló isteni energiámat nagyon nehéz legyőzni. Ugyanez a Dorottyaja szó, amelynek jelentése nagyon nehéz, szerepel ebben a versben. Az anyagi természet szigorú törvényei, tehát csak is a legfelsőbb úr kegyéből lehet felülemelkedni. A materialisták azonban minden tervükkel kudarcot vallanak. Mégis újra meg újra azzal próbálkoznak, hogy boldogok legyenek ebben az anyagi világban. Ezért Vinuthának, első rangú ostobának nevezik őket. Ami Pralád Maharajot illeti, ő egyáltalán nem volt boldogtalan, mert bár az anyagi világban él, teljesen Krisna tudatos volt. Akik Krisna tudatosak és igyekszenek szolgálni az Urat, sohasem boldogtalan. Míg akiknek nincsen Krisna tudatuk és a puszta létért küzdenek, azok nem csak ostobák, de rendkívül boldogtalanok is. Pralád Maharaj egyszerre volt boldog és boldogtalan. Örömet és transzcendentális gyönyört érdett, mert Krisna tudatos volt. De emellett boldogtalan is volt az ostobák és semmire kellők miatt, akik bonyolult terveket készítenek, hogy ebben az anyagi világban boldogok lehessenek. Kiegyensúlyozottak tudnak lenni. És ez az, hogy elmerülnek az Úr dicsőségéről és tetteiről szóló gondolatokban. És ez a fő pontja ennek a versnek, hogy amikor mi ugye ezt tesszük, a másik oldal az ugye az, amikor ugye anyagi tettekben merült gondolatokkal lévő élőlények bolyonganak a világban, ugye ez a kettő kategória van. A bakták, és hát a démonok, ugye mondjuk ez a két kategóriás szereplők vannak itt. És ugye ez a vers szól arról, hogy hogyan kell nekünk is gondolkoznunk ahhoz, hogy bekerüljünk ebbe a bakta kategóriába, és bekerüljünk ebbe a hívő kategóriába. Tehát ez éles két pont. Az egyik az, amikor valaki a legfelsőbbről szóló gondolatokba merül el, és az életében úgy tesz mindent, minden cselekedetet, nem csak hogy... Hát ez egyik módja az, ugye, hogy felajánl mindent, mint amit a Bhagavad Gita 9.27 mondja, hogy is kezdődik. Nem, az a 24, a 25 pedig 27, na. Tadviti prangatik, nem. Jó lesz az. Tessék, ezt pedig nem tudtam én. Na, senki nem tudja. Az lényeg, hogy mindent, amit ajánlunk, tegyünk kapcsolat, mindent, amit csinálunk, ajánlunk, azt tegyük kapcsolatba az Úrral. És megnézzük. A lényeg, hogy ugye ez a kétfajta gondolkozásmód, ami az életben életre hívja azokat a következményeket, amik később a sorsunkba jönnek. Az egyik az, amikor Krisnáról gondolkozunk, amikor Krisnával kapcsolatban teszünk dolgot, és a másik az, amikor magunkról gondolkozunk, és próbálunk elrendezéseket tenni, amit oly szépen kifejtett magyarázatban Srila Prabhupada. Szóval, összefoglalva egy kicsit, tehát amikor mi valamilyen Krisna tudatos tettben lefoglaljuk magunkat, például szankirtanozunk, akkor is az eredmények, az élmények és a tettek olyan mértékben fognak megnyilvánulni, amilyen mértékben mi teljesen próbálunk ugye ezt Krisnának az öröméért végezni. És amikor bonyolult terveket szövünk az anyagi boldogságunk elérése, családunk, társadalmunk, országunk eltartása érdekében, ugye akkor ez, amikor valamennyire misrázzuk ezeket a tetteket, és belekeverjük ezeket a misrákat, kevertséget a tisztaságunkban, és olyan mértékben fog az eredmény is, akár lelki, akár anyagi szempontból átmenetivé válni. Ugye, mert ezek az örök tettek, ezek, amik adnak egy nagyon fontos dolgot, ez az abaj, tudod, hogy félelem nélkülivé tesznek. Már igazából most mondjam, hogy Ramács ugye nem aggódik, ugye nincs benne ez az aggodalom. Szóval az élőlénynek van ez az iccsa, ez a vágya, ami attól függően, hogy milyen irányt vesz a társaságnak, a gondolatoknak következtében, ugye, vagy ez az ása, ez a remény, ez mikre irányul, olyan mértékben fog tapasztalni le transzcendentális ízt, vagy pedig ugye anyagi ízt. Szóval a transzcendentális ízeknek a jó tulajdonsága, hogy utána állandóan lelkesek vagyunk. És ez a fő pont, hogy lelkesek tudjuk lenni, lelkesek legyünk. Viszont az anyagi tetteknek van egy nehézsége, hogy ott felébred a szenvedély, ugye ez a vágy, hogy kapjunk valami élményt. De, mivel ez átmeneti lesz, ezért utána tapasztalni fogjuk azt a hatását, hogy jön utána az aggodalom, ugye, hogy ez elmúlik, elveszítjük. És ezért nem tudjuk igazából megélni azt az élményt, hogy jó irányba vagy az életünk, boldogok vagyunk, kiegyensúlyozott vagyunk, és ugye ez az aggodalom, ez ráterepszik a hétköznapi életre, ráterepszik. És amikor kimegyünk az utcán és találkozunk emberekkel, akkor sokszor ugye két tesztünk van. Egyik a mi tesztünk, hogy amikor kapunk rúgásokat, akkor ezt hogyan fogadjuk, ugye? És hogyan tudjuk mi, hogyan tudunk személyesek lenni és érteni, hogy az ő életükben emiatt a szenvedélyes gondolkozás miatt mennyi fájdalom, keserűség, reménytelenség és bánat van, és ők azért reagálnak így. Szóval amikor belerontunk az életükbe, és valami olyasfajta atrocitás éri őket, ugye nem a hétköznapi kis szabad, nyugodt életükben van, akkor jönnek esetleg olyan reakciók, és ezt nagyon értenünk kell, hogy ez azért van, mert ők ebben a helyzetben vannak. És amikor egy ilyen kis személyes aggodalom van bennünk, hogy megértjük az ő helyzetüket, hogy azért ilyenek, mert ugye állandóan ezekbe merülnek, akkor talán azok a visszahatások, amik jönnek ugye tőlük nekünk is, hogy megbántanak, ugye, hát ezekre van példa, amikor úgy hirtelen, hogy egész jó megy a szankírtan, hogy elhez az emberekhez, és akkor úgy már adogatnak valami kis pénzt, meg úgy már, ha nem is adnak, hogy kedvesek, de akkor jön egy ilyen időszak, amikor ugye látjuk, hogy a visszautasítás és az elutasítás, és ez nekik ugye, szóval értenünk kell, hogy ez nekünk is egy teszt, hogy mennyire tudunk így gondolkozni, mennyire vagyunk személyesek, és Krisna sokszor azért hozza a szenvedést az élőlényeknek az életében, hogy saját szambandájuk, helyzetükkel tisztában legyenek, hogy mennyire tiszták, és mennyire maradnak kiegyensúlyozottak minden körülményben. Amikor kiegyensúlyozottak, szóval ez nekünk is egy tesztünk, szóval amikor ugye annyira nem érintenek meg a dolgok, hanem mindig tudunk egy új út eltökéltséggel újra tovább menni, akkor láthatjuk, hogy na, most akkor jó tudatban vagyunk. És ez az élmény, ez tovább tud minket vinni, hogy mindig törekedjünk erre, hogy ne lássuk ugye ezt a személyes aspektust ebben, hogy most kapjunk esetleg valami elismerést, vagy esetleg, hogyha nem olyanok az eredmények, akkor szóval konkrétan ugye, amikor valakinek csak az eredmény az érdekes, hogy lássák, amikor nincs, hogy akkor is lelkes és tovább megy, hogy ezek a motivációk ilyenkor mindig kijönnek, és hogyha nagyon introspektívek vagyunk, akkor fülön tudjuk csípni, hogy most végül is miért vagyok bánatosak, most miért volt ez egy probléma. És ugye ezen gondolkozunk, akkor látjuk a szívünkben, hogy milyen kis anarták vannak, és ezeket próbáljuk meg ugye elengedni. Szóval lássuk, hogy ezeket Krisna így megmutatja mindig nekünk, hogy mi is tudjunk fejlődni, és ezek a nehézségek, amikor szankirtanban vannak, ugye, mert ez a két aspektus van, az egyik az, amikor minden jó, amikor boldogok vagyunk, amikor találkozunk ilyen nagyon inspiráló dologgal, de azt jelenti, hogy Krisna ott van velünk, ott van mögöttünk, és csak az eszközei vagyunk, és ezt a feelinget, ezt el tudtuk kapni. De a másik oldalról, amikor jönnek ezektől az emberektől, akiket ugye annyira szétrugott, szétvert az élet, és olyanok igazából, mint a kivert kutyák, akikhez, hogyha oda mész, hogy kedvesen, és csak egy hirtelen mozdulatot csinálsz, akkor van itt várólannak, ugye? Biztos találkoznak ilyenekkel, mert már annyi rugást, verést kaptak az életükben, hogy már nem tudnak normálisan reagálni ugye az emberi kapcsolatokban, és ez sajnos sokszor így van. Tehát hogy az embereknek ez a terheltsége, ez rajta van a hétköznapokban, mert annyi keserűséget kapnak. És hogyha ehhez tudunk egyfajta szeretettel viszonyulni, hogy megértjük az ő helyzetüket, akkor könnyebben tudjuk ezeket a reakciókat úgy értékelni, hogy nem személyesen nekünk szól ez, hanem ez belőlük fakadó keserűség. És ilyenkor tudunk mindig új út erővel ugye tovább venni, és nem fölvenni ezeket a akár még személyes sértéseket is, amik vannak. És ugye ezek az élmények, amikor ez sikerül, akkor ezek tudják megerősíteni, hogy mindig tudjunk koncentrálni a feladatra, hogy minél több könyvet osszunk ki, és hogy hogyan tudjuk ezt itt személyesen megcsinálni, és akkor az eredmény is lelki és anyagi szempontból mindenképpen jó lesz. Van még 10 másodperc, ennyit szerettem volna, egy rövid kérdés esetleg, hozzáfűzés, megvalósítás, szankirtanos élmény, ami ezzel kapcsolatosak esetleg. Köszönöm szépen. Rantrán Simad Bhagavatam kívül. Akkor szankirtan elmények. Utolsó helyzetén vagyok, 5 könyvvel, néhány ezer forint. Jai. Alex. 10 könyv, 6000 lakson. Ki Jai. 15 könyv, 9000. Nekecki Gábor Prabhu Kijjája. 15 könyv, igen. 11 könyv, 12.000 Galánász Kijjája. 16 könyv, Valentina Matagyi Kijjája. 12.000 rá. 11 könyv, 13.000 rá. Krisztina Kijjája. 13 könyv, 15.000 Mezei Péter Prabhu Kijjája. 15 könyv, 16.000 Sebestyén Kijjája. 21 könyv, 18.000 Pesti Alina Kijjája, 27 könyv, 18.500, az is Sakti Dévi Kászi Kijjája, 15 könyv, 21.000, Kapcsos János Prabhu Kijjája, 23 könyv, Pesti Alina, 22.000 Kijang, 16.000-23.000 Barabás Kijang, 22.000-23.000 Giriráns Kripa Prabhu Kijang, 16.000-23.000 Rojnán Prabhu Kijang, 30.000-24.000 Rajvisa Tomataji Kijang, 34.000-25.000 Pánszegi Marcán Prabhu Kijang, 14.000-26.000 Triuga Prabhu Kijang, 17.000-29.000 Gítás Feli Prabhu Kijang, 26.000 Bhagavad Priya Prabhu Kijang, 23.000-31.000 Sanatani Mataji Kijang, 34.000-33.000 Nadia Kijang, 16.000-36.000 Prema Kijang, 38.000-36.000 Ananda Vrindava Prabhu Kijang, 20.000-38.000 Rána Mándor Prabhu Kijang, 10.000-42.000 Mantra Malamataji Kijang, 30.000-50.000 Ananda Chandrika Kijang, 38.000-95.000 Dharamini Devidasi Kijang, 25.000-123.000 Sámbihári Prabhu Kijang, 54.000-152.000 Bhakta Enzo Barbara Kijang, 53.000-165.000 Átmán Andadász Kijang, 25.000-178.000 Mohan Prabhu Kijang, 45.000-298.000 Ámanda Csétanya Prabhu Kijang, összesen 793 könyv repült ki, és 1.658.764 Rasmi Kijang. Transzendentális könyvelatás Kijang, Robert Maraton Kijang,